Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban Dóka Viktória segítségnyújtásról készített beszélgetését hallgathatják meg. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette. Kellemes szórakozást kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. A kapcsolatokról és a segítségnyújtásról témázunk mai vendégeimmel. Három fő témakörünk, a szépkorúak és a fiatalabbak, kenézelik a beteg gondozóval, az épek és a sérült emberek, Tihor Szilvia gyógypedagógussal. Molnár János beregszászi plébánossal a második fő parancsolatot boncolgatva tárgyaljuk a mi és mások kérdését. Szeress fele barátodat, mint magadat. Olvassuk a Máté 22:39-ben.
Egyetlen főparancsról van szó, és ennek a főparancsolatnak van egyik és másik része. És azért fontos mind a kettőt egymás mellé tenni, hiszen az Úr Jézus is ezt az újítást hozza be, hogy először megelmíti az Isten szeretetet, és utána másik helyen pedig az ember szeretetet, mert a kettő egymás nélkül nem működik, csak kiegészítve működik és egymás segítve. Hiszen hogyha Isten nélkül szeretem a másikat, akkor az egy helytelen szeretet, és sokszor önmagam dicsőítésre szolgál, ha pedig nem tudom szeretni az embert, akkor pedig a Szent János apostol megkérdezi, hogy hogyan szerethet az Istent, akit nem látsz, hogyha nem szeretett embertársadat, akit látsz. Tehát az Isten szeretetből következik az ember szeretet, viszont a megvalósításban az ember szeretete által mutatom meg az Isten iránti szeretetemet.
A szeretet azért elég tág fogalom. Istennél magas és nagyon mély, hogyha emberi viszonylatban nézzük, akkor pedig eléggé szűk. Nekünk vannak határai.
Tág is, de ugyanakkor az Úr Jézus nagyon is legszűkít és nagyon konkretizálja, amikor az Ószövetséget idézi, azt mondja, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat. És itt nem arról van szó, hogy valami rendkívüli dologra kell gondolnunk, vagy mit tudni tenni a másikért, hanem amit önmagadnak szeretnél természetesen, azt tegyed a másiknak. És ezért fogalmazza úgy, hogy azt tegyétek az emberekkel, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Ez megint egy újítás az Ószövetséggel kapcsolatban, mert úgy fogalmazott az Ószövetség, hogy amit nem szeretnéd, hogy neked tegyenek, azt tedd a másiknak. Azt mondhatná az ember, akkor nem teszek semmit, mert én nem szeretném, hogy semmi rosszat tegyenek nekem. De az Úr Jézus azt mondja, hogy légy kezdeményező, és amikor a másik ember ott van előtted, akkor amit szeretnéd, hogy más megtegyen neked, azt te is tedd meg neki. Önmagadból kiindulva, és utána az Úr Jézus még ezt tovább viszi, a keresztény embernek el kell jutnia a szeretetnek egy másik fokára, egy magasabb fokára, amikor már az új parancsban azt mondja, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az igazából krisztusi szeretet az az, amikor nem úgy szeretek csak, mint a másik ember, meg nem azt teszem csak, amit a másik szeretné, hogy megtegyen nekem, hanem amikor Krisztus szívével és szeretetével tudok szeretni. És ez pedig már olyan szeretet, amely nem vár viszonzást, mert Krisztus szeretete nem vár, és sokszor nem is kap tőlünk semmilyen viszonzást, de mégis szeret. Erre mondja Gyökösi Endre az egyik könyvében, hogy el kell jutni arra az agapéra, amely nem úgy fogalmaz, hogy szeretlek téged azért, mert te ilyen jó vagy, mert te szeretsz engem, mert te megadod nekem ezt vagy azt, hanem szeretlek téged annak ellenére, hogy. És ez az Isten szeretete irántunk.
Ez a szeretet tanulható?
Természetesen, mint minden megtanulható Jézusról, a szeretet is megtanulható.
Saját hibáinkon keresztül?
Akár másoknak a példájából, elsősorban az Úr Jézus Krisztustól, mert mindent tőle tanulunk. Ő mondja nekünk azt, hogy tanuljatok tőle, mert szeréd vagyok is alázatos szívű, és ő mondja azt nekünk, hogy mindannyian tanítványok vagytok, és egy tanítótok van, tehát nekünk mindent meg kell tanulnunk Krisztustól, még helyesen szeretni is.
Ha a hallgató meghallja azt, hogy tanuljunk Jézustól szeretni, akkor ezt kézzelfoghatóan hogyan tudja értelmezni? Miképpen veszi észre a hétköznapjaiban, hogy most tanít engem Jézus szeretni?
A legegyszerűbb, amikor valamilyen szituációba belekerül az ember, mint rádudálok, vagy idegesen odaszólok, és akkor utána megállok, és megkérdezem magamtól, hogy ebben a helyzetben Jézus ezt tenné. És a lelkiismeretem azonnal és nagyon pontosan megmondja, hogy ezt tenné vagy sem, mert elfeledkezünk arról, hogy van belénk teremtve egy nagyon-nagyon érzékeny műszer, amit úgy nevezünk, hogy lelkiismeret, ami az Isten szava bennünk, és azt mindig pontosan meghalljuk.
Ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatalkorban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél hiánya tápláléknak. Leonardo da Vinci. hogy hány évesen lesz valaki öreg, abban talán nem találunk megegyező véleményt. A szépkorúak és a tőlük fiatalabbak kapcsolatát veszük sorra Kenézelik a betegondozóval, aki munkájából adódóan napi szinten látogat idős embereket. Véleménye szerint az öregség nem korhoz, hanem hozzáálláshoz kötött. Milyenek a mai időseink? Mondhatjuk azt, hogy az évek során változtak a szerepek, amiket ők betöltöttek. A család szervesebb részei voltak, amikor még a nagy családban éltünk, volt tekintélyük, aztán jöttek a kis családok, az elvált családok.
Jelenleg a kárpátaljai mai idősek, szépkorúak megkeseredettek, belefáradtak az életbe, vannak, akik gonoszak, keserűek, és vannak vidámak, elégedettek is.
Többségében negatív jelzőket mondtál. Mikor az honnan erednek? Miből táplálkoznak?
Szerintem azért, mert el vannak hanyagolva. Nem csak azok, akik egyedülállóak, hanem azok az idősek is, akiknek gyermekei vannak, családtagjai. Azok is el vannak hanyagolva. Nem foglalkozunk eleget az öregeinkkel, a szüleinkkel, vagy nagyszüleinkkel.
Mi lenne az elég?
Nincs olyan, hogy elég. Akármennyit adsz magadból, sosem elég. Nagyon kevés az az idős kategória, aki elégedett saját élet vagy a körülményeivel, vagy azokkal az emberekkel, akik segítenek. Sosem elégedettek. Igen, azt mondják, békességük van, de nem ez jön belőlük. Keserűek.
Mi az oka a keserűségnek? Ők fiatalon is keserűek voltak, és ezt vitték tovább, vagy az elvárásaik nem egyeznek azzal, amit a közösségük ad?
Ismerek olyan idős embereket, akik egész életükben egy vidám, kiegyensúlyozott életet folytattak, öregségére eljött az a 80-85 év, elfogyott az ereje. Egyszerű példa, már ami eltartott 2 óra hosszát, kifőzött, kitakarított, most egész nap elhúzódik, és ebbe belefárad, belekeseredik, mert tovább menni nem tud, a többi teendőt nem tudja elvégezni, emiatt mindenkit hibáztat. Hibáztatja a fiatalabbat, mert neki még van arra ereje, mert ő jobban bír, vagy hogy csinálja, akkor neki az úgy nem tetszik, ahogy a másik csinálja. Szerintem mindenképpen ez a kárpátaljai körülmény, kevés a nyugdíj, kevesebb az ereje és egészsége.
Ez az egyik oldal, hogy mi fiatalabbak nem foglalkozunk eleget az időseinkkel. Többet kellene foglalkozni, de nincs rá ideje az embereknek. Mi a másik oldal? A mi öregeink nem lehet, hogy túl könnyen beleléptek az időskori szerepbe? Túl könnyen elfogadták azt, hogy én már csak egy nagymama vagyok, aki csak az unokák vigyázására vagyok, elég, és esetleg a nyugdíjammal kipótolom a fiatalok költségeit itt-ott. Hagyták, hogy a környezetük elnyomja az ők egyéniségüket, az ők határozottságukat, meglátásaikat, és beskatolyázzák őket öregeknek?
Sokszor egy 65 éves is azt gondolja, hogy mivel már nem dolgozik, nincs rá szükség a társadalomnak, nem olyan hasznos tagja a családnak, mint addig, nem annyi a bevétele, nem annyi az ereje, kevesebbet tud segíteni a családtagjainak. Magára húzza azt a szerepet, hogy ő már öreg, és őre már nincs szükség, pedig igenis bármilyen korban van az idős ember, mindig szükség van rá, ha nem a munkájára, nem a pénzére, de lehet a tapasztalatára, a bölcsességére, vagy az imádkozására.
A szociális munka alapelve, a segítség az önsegítségre. Ha ezt kivetítenénk a családtagokra, akkor mi lenne az, amire a családtagoknak jobban oda kellene figyelnie? Hogy ne öregedjen meg ideje korán a nagymama, az édesanyja, hanem azt érezze, hogy ő egy a családból, attól még, hogy 60 éves, más beosztásban, de ugyanolyan fontos.
A mi feladatunk a saját időseinkkel szemben az, hogy bízunk rájuk feladatot, hagyjuk őket kiteljesedni, és mindenképpen szeressük. Legyen hozzájuk több türelmünk. Ha hazamegyünk a munkából, és már semmi türelmünk, és meg kell hallgatni, mert ő alig várja, hogy valaki hazajöjjön, és itt meghallgassa, mit beszélt a szomszédasszonnyal. Meg kell hallgatni. Meg kell hallgatni egyszer, kétszer, mert aztán neki teljesen más. Érzi, hogy ő is fontos. Tudni kell, hogy hol van az a határ, mennyit adjunk magunkból, meddig engedjük be, hogy belépjen az életünkbe. Igen, benne van az életünkbe, de ránk tudnak szállni az idősek, mert nehéz nekik átadni az irányítást, irányítanának mindenkit, család összes tagját. De már nem az a feladata, már csak az a feladata, hogy szeressen, és viszont szeressék.
Drága nagymami, jaj de jó, hogy köztünk élsz, de rálad nem lehet senki kedves. veszed, mindig az csak észed.
Mikor öreg egy öreg ember?
Az ember akkor öreg, amikor feladja. Amikor feladja a küzdelmet, feladja a haladást, amikor már minden mindegy. Szerintem akkor öreg lehet az ember 30 évesen is öreg, de lehet 80 évesen is fiatalos lelkületű.
Talán, hogyha azt tudnánk erősíteni a mi szépkorúink lelkében, hogy ne adja fel, és mi itt vagyunk vele, mi egynek vesszük a családból, nem pedig kevesebbnek, azzal megváltoznának az életkörülményeik, a lelki állapotuk?
Igen, mindenképpen ezt kell kihozni az idősből, az élni akarást, hogy nincs még vége attól, hogy 70 éves vagy 80 éves, ez az élethelyzet, ez így normális, és így természetes neki, és így kell elfogadni. Igen, fáj, és nehéz, és nem úgy bír, nem tud aludni, nem úgy étkezik, de nem kell még feladni. Lehet teljes életet így is élni. Lehet vidámnak lenni, lehet örülni a reggelnek, a nyárnak, a családnak mindenképpen. Azt tudom mondani, hogy szeretni kell az öregeket. És ha van szeretet, akkor van türelem, van békesség, és van élni akarás.
Önök a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Dóka Viktória. Mai adásunkban a mi és mások közötti kapcsolatról és segítségnyújtásról beszélgetünk. Az imént a szépkorúak és a fiatalabbak témakörében Kenéz Erika beteggondozót hallották. A továbbiakban a fogyatékkal élők és az épek kapcsolatáról Tihor Szilvia gyógypedagógust kérdezem. Meglátásod szerint Kárpátalján hogyan néznek az épek a fogyatékos személyekre?
Ez egy nagyon tág kérdés, hiszen mi az, amit fogyatékosságnak nevezünk? Ugye nagyon-nagyon sok ágazata van, és nagyon sok minden beletartozik a fogyatékosságba. Tekinthetünk a testi fogyatékosságokra, az idegrendszeri értelmi fogyatékosságokra, és akár a viselkedésben megjelenő, vagy akár a beszédben megjelenő fogyatékosságokra. Tehát ez egy nagyon tág kategória. Úgy gondolom, és azt tapasztaltam eddig, hogy általában a súlyosabb fogyatékossággal bánnak az emberek egy picikét óvatosabban. Vannak, akik segítő szándékkal, vannak, akik túl segítő szándékkal viszonyulnak ezekhez az emberekhez, és már-már szinte olyan szinten túl akarják őket segíteni, ami talán sértő egy sérült személynek, amire már talán nincs is szüksége, mert hogy önállóan is meg tudná csinálni egy adott dolgot, és találkoztam olyanokkal, akik szinte hogy félelemmel vagy túlzott sajnálattal tekintenek ezekre a személyekre, és mások pedig undorodva vagy éppen kíváncsiskodva figyelik.
Azért valljuk be, hogy vannak előítéletek. Ennek az undornak, félelemnek mik az okai?
Igen, vannak előítéletek. Szerintem a legfőbb oka ennek az, hogy nagyon keveset találkozunk fogyatékos személyekkel. Egyéb személy nagyon keveset lát az utcán, főleg nálunk sérült személyeket, és talán abban keresendő azok, hogy elzárva tartjuk a fogyatékos személyeinket. Az, hogyha elzárva tartjuk őket, akkor ez tükröz egy olyan attitűdöt, ami miatt nem szeretnének az emberek ilyen személyekkel találkozni. És talán az is befolyásolja ezt a hozzáállást, hogy betegeknek gondoljuk ezeket a személyeket, holott ez nem így van, ez egy állapot, amiben ők vannak, és nem betegek, csak egyszerűen más tulajdonságokkal rendelkeznek. Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy neked egyenes a hajad, nekem pedig göndör a hajam, és ettől nem vagyunk értéktelenebbek, vagy kevesebbek, hanem ugyanolyan emberek, csak más tulajdonságokkal rendelkezünk, és mást kaptunk az Istentől.
Egy szubjektív véleményt kérek most. A társadalmunk hány százaléka tud megfelelően, természetesen viselkedni egy olyan helyzetben, mikor találkozik egy fogyatékkal élő emberrel?
Ez az egyik legnehezebb kérdés talán. Nagyon nehéz behatárolni, akár még így szubjektíven is, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a fogyatékkal élő személyekhez. Én egy olyan 20-30 százalékra tenném ezt az arányt.
Úgy azért elég nehéz, hogy nem találkozunk velük.
Így van. Ez így nagyon nehéz. És én úgy gondolom, hogy szoktunk hallani különböző érzékenyítő napokról, flashmobokról, amik főleg külföldön egyre jellemzőbbek, pont abból a célból, hogy az épp személyek is találkozzanak a sérült emberekkel, akár élő könyvtárak formájában ki lehet őket kérdezni, hogy hogyan élnek úgy, hogy nem látnak, vagy hogyan tudja ellátni a mindennapi teendőit úgy, hogy nincs lába például. És én úgy gondolom, hogy ezek is nagyon jó kezdeményezések. Fontos lenne, hogy ne a sérült személyektől induljon ez a kezdeményezés, ne ők akarjanak velünk kapcsolatot teremteni, hanem fordítva is legyen így. Mi is legyünk rájuk kíváncsiak, és és legyünk nyitottak feléjük, fogadjuk el őket teljes értékű emberként.
Többször is hangsúlyoztat, hogy olykor túl sokat akarnak segíteni az épek, olykor pedig egyáltalán nem. Mikor szokott túl sok lenni?
Ez általában abból ered, hogy nem ismerjük el azt, hogy ezek a személyek a fogyatékosságuk ellenére is képesek önálló életre. Nyilván sokkal több erőfeszítéssel kell ezt megtanulniuk, és nyilván van olyan, amiben segítségre is szorulnak, akár bevásárlás, akár bármi, de találkoztam olyan esetekkel, hogy ha egy kerekesszékes emberről, gyerekről, fiatalról beszélünk, akkor nem biztos, hogy őt ölben kell felvinni a lépcsőn. Ez már egy másik problémát is hoz magával, hogy miért nincsenek akadálymentesítve az épületeink, és ugyanúgy a közterek. De ha már egy ilyen állapotban élünk, akkor lehet, hogy elég csak a kezét megfogni, és nem kell ölbe ragadni azt a szemét. Ilyenekre gondolok. Nézzük ki belőle azt, hogy ő meg tud valamit csinálni, akár az, hogy talpra állni. Lehet, hogy kell mellé egy támasz, egy kar, amiben megkapaszkodhat, de ő meg tudja önállóan is csinálni azt, hogy felemeli a lábát arra a lépcsőfokra.
Abban az esetben, ha a környezetünkben nincsenek sérültek, hogyan tudnak az attitűdök pozitív irányba elmozdulni?
Úgy gondolom, hogy már azzal is sokat segítünk, hogyha nyitottak vagyunk a fogyatékkal élő személyek iránt. Sokkal inkább nem elkerülni kell őket az utcán, hanem lehet feléjük nyitni. Nem kell velük szóba elegyedni, de már ezek a megvető utána pillantások, azok, amelyek már közlik azt a sérült személyekkel, hogy ők valamiért a társadalom olyan peremére szorultak, ami kiszorítja őket. Nevetségtárgyává teszi őket, hogyha ilyen durván akarok fogalmazni. Lehet ez sokkal természetesebben is kezelni, és nyilván lehet keresni a találkozási pontokat ezekkel a személyekkel, akár rendezvényeken, amik akár kifejezetten ilyen céllal szerveződnek meg.
Mondjuk azt, hogy az épek feladata az, hogy kezdeményezzünk a mai társadalmunkban a fogyatékkal élő emberek felé?
Mivel éppen az épek azok, akik nagyon sokszor elzárkóznak, úgy gondolom, hogy igen.
És hogyan viszonyulnak a sérültek az ép emberekhez?
Az az eddigi tapasztalatom, hogy a sérült személyek nem tesznek ilyen különbségek. Hogyha ilyen hétköznapi szóval akarok élni, hogy ki az egészséges, és ezt idézőjelbe teszem, és ki a fogyatékos. Ők nem nézik azt, hogy mi van a másik embernek, sem azt, hogy milyen nincs a másik embernek. Én azt tapasztaltam, hogy sokkal elfogadóbbak, sokkal szeretetteljesebbek, és bárhol jól érzik magukat. Egymás között is a fogyatékkal élő személyek, de az épekkel is. Csak nem mindegy, hogy mi hogy viszonyulunk hozzájuk. Egy feszültséget kelt bennünk az, hogyha ilyen közegben kell lennünk, vagy mi is tudunk olyan természetességgel bánni velük, és olyan szeretettel bánni velük, mint ahogy ők viszonyulnak hozzánk.
Hol vannak a sérültek? Mert hogy köztünk nem nagyon vannak. Ezért a vád mi felénk, épek felé, hogy mi nem tudjuk őket elfogadni, azért talán kicsit kemény. Nehéz úgy elfogadni valamit, nehéz úgy szeretni valamit, hogy nem ismerjük.
Így van, teljesen rátapintottál a lényegre. Nagyon sokan otthon vannak. Egy kis szobában talán, és úgy egész nap el vannak egy tévével, vagy egy fogalmam sincs mivel, és nem merik őket kimozdítani a szülők. Én ezt nagyon sok helyen látom még így Kárpátalján. Hál' Istennek, az utóbbi években azért nagyon sokat változott ez a helyzet. Ebben segített, hogy elkezdődött valamilyen szintű ellátó rendszer kiépülni az ő számukra. Az már egy más kérdés, hogy ezek az ellátó helyek is, ha már csak azt vesszük, általában a falu legszélén vannak, ami jelezhet egy olyan attitűdöt, ami inkább így elzárja ezeket a személyeket a társadalomtól, a társadalomból, de nem szabad azt elfelejteni, hogy ez mekkora lehetőség már, hogy vannak itt ilyen helyek Kárpátalján, és van, aki segítsen ezeknek a személyeknek, és nem maradnak egyedül a családok.
Tihor Szilvia gyógypedagógus a sérült és egészséges személyek viszonyáról mondta el véleményét. Most Molnár János beregszánszi plébánossal folytatjuk a beszélgetést.
Ha lelkismeretnél járunk, akkor feljön a koldus kérdés. Jót teszünk-e azzal, ha adunk, vagy rászoktatjuk őt a koldulásra, és ezáltal rosszat teszünk?
Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és akkor már is fölmerül a kérdés, hogy ha én adok, akkor mire fogja költeni, és arra költi, amire adom, stb. Itt egy dolog a lényeges. Krisztus azt kéri tőlünk, hogy ott legyünk a bajba jutott mellett. aki bajban van, annak segítsünk. De viszont ott van Pál apostolnak az a mondata is egyértelműen, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, és ez mindent eldönt. Tehát ha testvérem bajban van, most ott kell legyek mellette, és valamit adnom kell, akkor természetesen ott vagyok, és keresztény szeretettel segítek. De hogyha azt látom, hogy kihasználja, és lusta, és nem akar dolgozni, akkor ne is egyék.
De ha ő egy olyan társadalomból jön, ahol ez a normális, hogy ő kap, és évek alatt ez válik a társadalmi mintává, abban a helyzetben neki ez a munkája, fel is foghat neki is.
Igen, azért mondom, hogy ez egy ennél sokkal bonyolultabb kérdés, a társadalmi rétegeket pedig formálni és nevelni és alakítani lehet, ez persze egy társadalmi összefogásra van szükség, ezt nem fogja senki egyénileg, sem az egyház, sem az állam, olyan átfogó együttműködésre van szükség, ami ezt a dolgot kezelni, amihez viszont vezetőknek úgymond a bölcsességére és kezdeményezésére lenne szükség elsősorban, hogy ezt valamiképpen kezeljük.
Egyénileg a nem válasz lenne, a helyes, társadalmilag pedig mindenképpen az odaállás.
Az a helyzet, hogy a kórusokkal kapcsolatban is sokszor úgy vagyunk, hogy nem nézünk utána, hogy esetleg ő miért kórus, vagy miért kerül, mert sokkal egyszerűbb benyúlni a zsebembe, odaadni neki, és menj magadnak, adjál engem békén, mint egy kicsit magával az emberrel foglalkozni. Amikor ott van előttünk a kórus, akkor mi azt látjuk, hogy egy szegény, szerencsétlen ember, adunk valamit, akkor ezzel letudtuk és kész. Pedig ott egy emberi személyiség van. És sokszor mi azért tesszük, mert sajnáljuk, vagy azt akarjuk, hogy békén hagyjon. Elfelejtünk egy nagyon fontos fogalmat, ami a Szentírásban többször is szerepel az Úr Jézusra vonatkoztatva, hogy ő mikor meglátja a bajba jutottat, a szegényt, akkor neki megesik a szíve rajta. Nem olcsó sajnálkozás, ami az Úr Jézusnak a viselkedése, megesik rajta a szíve. Talán, hogyha azt a koldust többen kezelnének embernek, és nem egy rászoruló valakinek, akinek én oda dobok valamit, és akkor az a saját lelkismeretemet is megnyugtatom, hogy jót tettem, akkor lehet ő is elgondolkozna azon, hogy föl kéne állni, és tenni kéne valamit ezért a társadalomért, amely engem ember számba tekint, emberként néz rám, és a segítő jobbját nyújtja, nem csak odadom nekem néhány fillért, hogy megvegyem azt, amire szükségem van. Mindenki, ha valahova lejut, valamilyen mélységekbe, valahonnan elindult, hogy oda jusson, hogy kordul. Minket sokszor az nem érdekel, hogy honnan indult és miért van ott, hanem csak most ott van, akkor gyorsan adok valamit, és letudtam a dolgomat, és jótékonykodtam.
Olyan helyzetekben, szituációkban, amiket nem tudunk átérezni, nem tudjuk, hogy kell reagálnunk rá. Elég, hogyha csak jelen vagyunk. Ha elmegyünk például egy beteg emberhez, nem találunk szavakat.
Ha ilyen esetben vagyunk mondjuk egy beteg mellett, ahol nyilván, hogy nem tőlünk függ, hogy az a beteg meggyógyul vagy sem, és igen, sokszor ilyenkor nem találunk szavakat, és nem tudjuk, hogy mit mondjunk, ilyenkor egyszerűen legyünk mellette. Nagyon gyakran úgy érezzük, hogy nekünk mondani kell és tenni kell valamit, pedig nem, sokszor csak jelen kell lennünk, az időnkből kell adjunk önmagunkból. Nagyon sok beteg és idős embert látogatok, sohasem arról panaszkodnak, hogy nincs kenyerem, de arról nagyon sokszor, hogy rám sem nyitja senki az ajtót. A legtöbb alkalommal természetesen elég, mert ilyenkor az illető sem, legyen akár beteg, akár más problémája vagy gyászban, ő sem azt várja, hogy megoldjuk a gondját, mert ő is tudja, hogy nem tudjuk megoldani. De hogy mellette legyünk, és érezze, hogy ebben a helyzetben a kezét fogjuk, ez nagyon sok segítség, és nagyon nagy segítség.
Atyaként milyennek látja az emberek reakcióit olyan helyzetekben, amikor segíteni kellene?
Azt tapasztalom, és azt tudom mondani, hogy ilyen helyzetekben, amikor valóban a krisztusi szeretet által indított segítséget tapasztalják vagy érzik, mindig nyitottságra és mindig befogadásra találtam eddig.
Van olyan talán, hogy az ember fél segíteni, mert nem tudja, hogy szüksége van az adott embernek rá, el fogja fogadni, vagy ő másképpen látja a helyzetét, és csak megalázva fogja magát érezni. Amikor ilyen dilemmában vagyunk, akkor mit kellene tenni? Oda menni, vagy inkább távolról figyelni az eseményeket?
Mindenképpen oda menni. Mert ha egy olyan ember állunk szemben, aki viszont nehezebben tud megszólítani, vagy önmagában érezni megalázónak azt, hogy kérjen valamit, inkább mi viseljük el azt, hogy nem kér és elutasít bennünket, mint hogy elmulasztunk egy lehetőséget, amikor segíthettünk volna, de félelemből, vagy ki tudja milyen okból nem mentünk és nem segítettünk.
Mi a legnagyobb oka annak, hogy nem lépünk?
A legnagyobb oknak én egyetlen szót tudnék megnevezni, az érdektelenség. Sajnos nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy az én bajom ez, nekem is van elég, mindenki oldja meg a sajátját, nem érdekel. Körülbástyázom magamat és élem az életemet.
Hogyan válhatunk érzékenyebbekké?
Egy nyitottság szükséges, ami csak Krisztussal lehetséges. Tehát ezt hívő emberként tudja az ember igazán megélni, amikor már megtapasztalta azt, hogy neki az ő nehéz helyzeteiben, elsősorban az ő bűneiben, hányszor kellett megtapasztalnia az Úristen segítségét, az ő bocsánatát, az ő jelenlétét, az ő lehajlását, és úgy tud igazából a másik ember felé nyitottá válni.
Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb augusztus 13-án, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. áldást, békességet. Unger Gyula voltam.
Hírek.